Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Szirányi Bence vagyok, Treasury üzletkötő és Németh Dávid ügyfelem.
Szép napot kívánok én is.
És akkor egy picit rendhagyó módon elkezdenénk ezt a telefonkonferenciát. Ugye most nem a hó utolsó csütörtökén tartottuk, ennek az volt az oka, hogy a jegybank sem utolsó kedden tartotta a kamatdöntő ülését, és mi azért szeretnénk konzisztensen ragaszkodni ahhoz, hogy kamatdöntő és után 2 nappal megtartjuk ezt a beszélgetést. Hát én összefoglalnám az előzményeket, hogy mik történtek az elmúlt hónapban, és mi történt a kamat döntés során, és majd kérdezni foglak Dávid, és szóhoz foglak jutni, megígérem. De azt gondolom, hogy annyit előzménynek érdemes összefoglalni, hogy újra volt egy átmeneti forint erősödés, ahol 355-ig lejött az euróforint. Ennek alapvetően 3 oka volt, azaz, hogy a szeptemberi infláció meglepett, és egy erősebb érték lett, 3,4%-os érték. Egyébként is volt egy jó piaci hangulat, és nem utolsó sorban a jegybank hetente azért a betéti tendereken, csütörtökönként már egy emelt kamatot fizetett a bankoknak a betéteire. Ez a 0,75%, amit láttuk is, hogy a rövid oldali hozamok szépen felsimultak erre a szintre. És ami érdekes volt, hogy ezután a 355-ig tartó forint erősödés után nagyon röviden, nagyon rövid idő alatt a múlt héten 10 forintot gyengült a forint, az 365 fölé visszajöttünk egészen a keddi kamatdöntő ülésig. Ugye én azt gondolom, hogy egy fontos, hogy ez mindenképpen egy hangulati elem volt, és ez mindenképpen a koronavírusnak a hatása volt. Egy érdekes adat alátámasztja ezt a tényt, hogy a mai napon volt egy török kamatdöntőülés, ahol meglepetésre nem emeltek kamatot, és erre a török lira 2%-ot gyengült napon belül, míg az összes feltörekvő deviza az mozdulatlan maradt. Tehát látszik, hogy egy európai koronavírus aggodalom volt, ahogy a csehek lezártak mindent, és mindenhonnan egyre rosszabb számok jönnek ki újra a betegségekről. És akkor itt kérdezlek, Dávid, hogy te hogyan értékeled ezt, ehhez jött egy negatív piaci hangulat is. Most lesz új csúcs, vagy nem lesz új csúcs, hogyan vélekedsz erről?
Az elmúlt napokban a forint egyre inkább rásimult erre a 65-66-66-50 körüli szintekre. Legutóbb a Nemzeti Bank még szeptemberben ennél a színnél avatkozott be, és akkor emelte meg a vegyetes betéti kamatot 0,6%-ról 0,75%-ra. És hát a piacon egyenként kialakult egy olyan vélekedés, hogy na, akkor ha megint gyengül a forint, akkor majd biztos emel az vegyetes betéti kamatán a jegybank. És azért ez úgy gondoljuk, meg az is látszik most a tegnapi, vagy tegnap előtti jegybanki döntésből, hogy nem teljesen van így. Egyrészt azzal, hogy az infláció az leesett 3,9%-ról 3,4%-ra, illetve a maginfláció 4,7-ről 4%-ra. Ezzel egyértelműen megnőtt a mozgástere a Magyar Nemzeti Banknak, és kevésbé kell most aggódni amiatt, hogy az infláció az elszáll. Innentől fogva nem is reagál egyből a forint gyengülésre, hanem úgy tűnik, hogy egy ilyen kivárásos stratégia erre áll át. Meg másrészt, hogy nyilván nem is akarja a piacot hozzászoktatni, hogyha kicsit begyengül a forint, akkor ő majd egyből kamatot emel, hanem ahhoz én azt gondolom, hogy új historikus csúcsra kell menni az árfolyamnak, hogy ő ismét az egyhetes betéti kamat szintjéhez nyúljon, mármint hogy fölfelé megemelje.
Csak közben gyorsan hozzáteszik, hogy akkor kedden, tehát nem csinált semmit, lényegében nem változtatott semmit a kondíciókon, és azért ahhoz képest ez egy jó hír volt, hogy ennek ellenére is tudott azért korrigálni a forintet. Megállt ez a forint gyengülés.
Hát igen, most megállt ez a forint gyengülés itt a 65 körüli tartományban. Azért van napon belüli mozgása, de ahhoz képest, amit mondjuk múlt héten láttunk, ez most elenyészőnek tűnik ez a fajta forint mozgás. De továbbra is sajnos benne van a pakliban, hogy fölfelé kitör ebből a sávból, de ez egyértelműen csak nemzetközi környezet függő most. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem magyar specifikus, hanem attól függően, hogy most hol milyen korlátozásokat vezetnek be, és hogyan durvul el a járvány, ez az, ami leginkább most befolyásolja a devizatároknak az alakulását.
Igen, itt említetted az inflációt, ugye a szeptemberi infláció az lejött 3,4%-ra. Én azt gondolom, hogy eddig is nagy hangsúlyt, ugye a jegybank kommunikálja azt, hogy az elsődleges célja az az infláció, és szerintem nagyon fontos az, hogy a piac hova várja, és a jegybank hova várja az inflációt. Neked erről mi a véleményed?
Amit korábban mondtunk, hogy az év utolsó negyedévében mérséklődik az infláció, azt továbbra is így gondoljuk. Kicsit hamarabb jött ez az esés, mert mi októberre vártuk ezt a fajta leszakadását az inflációnak, amiben szeptemberben megtörtént. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért nem lesz még egy ilyen mértékű csökkenése a fogyasztói áraknak az októberi hónapra, de még tovább tud lefelé jönni, és 3% környékére tud mérséklődni decemberre. Majd a jövő év az viszont nagyon volatilisnak tűnik, mert az idei év is össze-vissza ugrándozott, és ez statisztikailag a jövő évet is nagyon befolyásolja. De éves átlagban azért továbbra is azt mondjuk, hogy a jövő évben is inkább 3% fölötti lesz az inflációnak a mértéke, de közelebb a 3-hoz, mint a 4-hez. Tehát, hogy valahol 3-2-3-3 körül alakulhat az átlag.
És ez azt is jelenti akkor, hogy ugye eddig az MNB elég keményen odaállt az árfolyam védelme érdekében, mert az veszélyeztette az inflációt, viszont ez azt jelenti, hogy akkor egy bank most kevésbé kell, hogy védje a forintot a gyengüléstől, mert nincsen inflációs nyomás.
Nagyobb a mozgástere, ez biztos, mert tényleg lefelé mozdultak el az adatok. Ettől függetlenül azért egy további árfolyamgyengülés az importtermékeken keresztül az hat a fogyasztói árakra. Illetve hát ő is elmondta számtalanszor, hogy ők is bizonytalanok a kilátásokat illetően, mert egyrésztről számítanak rá, hogy a rossz gazdasági környezet, meg az alacsony nemzetközi infláció az eurózónában az lefelé húzza a fogyasztói árakat, de azért itt az árazási szokások, a kínálati sokkok, az, hogy a beszállítói láncok hogy tudnak alakulni, milyen költségen tudnak termelni, ezek is mind-mind befolyásolják a fogyasztói árak alakulását. Úgyhogy ugye lefelé várják, hogy arra van nagyobb esély, de ők is hangsúlyozzák, hogy a bizonytalanság sokkal nagyobb a szokásosnál, és ha megnézzük az inflációs várakozásokat, az is azt mutatja, hogy az elszokotthoz képest, vagy a szokotthoz képest sokkal nagyobb az eltérés, és még mindig inkább fölfelé, tehát a magasabb infláció felé egy kicsit nagyobb a kockázat, mint a lefelé. Ami nagyon érdekes dolog, mert tényleg az eurozónában meg megint nagyon alacsony, tehát itt a régió, és a lengyeleknél például rendre negatív meglepetést okoz az infláció, és a várakozásokhoz képest magasabb növekedés jön ki. És hát ez azért nem szokott kezdeni, mert nagyon sokszor itt a régiós árak egymásra hatnak, mert azért mi sok mindent hozunk be a csehektől is, meg a lengyelektől is, és hogyha ott drágulnak a termékek, azért annak van egy ilyen veszélye, hogy ez átragad ránk is.
Igen, és ugye az egyik főszereplő, aki ugye védte a forintot, azt tudjuk, hogy tipikusan a jegybank volt, akkor ennek a hatása egy kicsit most el fog halványulni ezzel az erősödő inflációval.
Hát inkább azt mondanám, hogy ugye a szint, ahol belép, tehát hogy mondom, az új csúcs kell valószínűleg, hogy tovább emelje ezt az egyhetes betéti kamatot, szóval csökkenteni se fog egy hamar, tehát ezt egyértelműen kihangsúlyozták, hogy van az alapkamat, ahhoz gyakorlatilag nem fognak nyúlni nagy valószínűség a következő fél évben sem, és van ez az egyhetes betéti kamat, amivel a mostani piaci volatilitást próbálják kezelni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha gyengül az árfolyam, akkor nyilván emelik, ha meg erősödik, akkor eljön az a pont, amikor visszacsökkentik az alapkamat mértékére, de ez azt gondolom, hogy tartósan azért 355 környékén vagy az alatt kéne lennie a forintnak, hogy ezt a lépést megtegyék.
És mi a helyzet a másik szereplővel, aki a forint erősödésben részt tudott venni, ez az Európai Egybank volt, ugye akkor jöttünk le még 350 alá, amikor egy nagyon nagy támogató csomagot elfogadott az Unió. Mit gondolsz, hogy a jövő héten csütörtökön lesz az Európai Központi Banknak az ülése? Vársz attól egy plusz szupportot, vagy a meglévő fenntartását várod?
Az Európai Központi Bank nem gondolom, hogy jövő héten bármi változtatást hoznak politikájában, de ami fontos lehet, hogy a decemberi kamat döntésre mennyire ágyaz meg. Mert hogy ott azért nőnek a várakozások, hogy az eszközvásárlási programot azt akár növelni lesz kénytelen. Vagy ha megnézzük azért az Európai Uniós országoknak a költségvetési hiányát, az eléggé elszállt, ők is próbálják élénkíteni a gazdaságot, és hát ehhez egy egyértelmű jegybanki támogatás kell, hogy ők folyamatosan vásárolják a kötvényeket a piacról. Igen, nagyon óriási különbség van, hogy mi az, amit még a piac finanszíroz, államkötvény, meg mi van még a jegybank kezében, és hogyha levesszük azt, ami a jegybank kezében van, ugye akkor már ilyen összességében az államadósság már közel 100%-a a GDP arányában az eurozónában, de hogyha ami az Európai Központi Bank kezében van, azt nem számítjuk, akkor viszont ilyen 65-70% körül van, tehát hogy óriási részét az Európai Központi Bank finanszírozza, innentől fogva a piacra nehezedő többletnyomást azt próbálja kivenni az Európai Központi Bank, és valószínűleg ezt fogja folytatni a jövő évben is. Úgyhogy érdekes lesz, hogy már december, vagy akár jövő héten ennek megágyaz, vagy majd csak decemberben fog ez tényleg megtestesülni, hogy akkor milyen programot fog folytatni 2021-ben. De mondom, a fő irányultság az inkább az, hogy ezt fenntartja hosszabb távon.
És ezt már kommunikálhatja jövő csütörtökön valamilyen módon, hogy
tehát inkább csak azt, hogy romlanak a gazdasági kilátások, az inflációs, az infláció az mínuszba kezd átfordulni, akarják kerülni a deflációs helyzetet, és akkor ezek a fajta kommentek, narratívák, ezek azért azt sugalják, hogy akkor jöhet itt még további lazítás, illetve hát, hogy reagál-e, már nem valószínű, hogy reagál, de ugye a Fed az már egy ideje most mondogatja, hogy ő ilyen átlag inflációs szerűséget néz, tehát hogyha egy ideig alacsonyabb az infláció, mint 2%, ami az infláció célja, akkor utána lehet egy ideig magasabb is, mint 2%. Az Európai Központi Banknál még ez az irányváltás nem történt meg, de ez is elképzelhető, hogy a következő pár negyed évben ez jobban előtérbe kerül.
És akkor itt jutunk el a harmadik fontos elem, igaz, pedig a hangulati elem, a piaci hangulati elem, hogy láthattuk az elmúlt hét óta, hogy az európai koronavírus helyzet egyértelműen romlott, Csehországban bezárások voltak, Írország, Wales ugye a historikusan legszigorúbb karantén szabályozásokat vezetett be. Számítasz-e arra, hogy ezek még csak a hírek a járványról, és ez fogja követni egy gazdasági ugye, rossz adathalmaz, ami ugyanúgy a hangulatot is tudja tovább rontani?
Hát ez a gazdasági rossz adathalmaz, ez még sokára fog jönni, mert csak most jönnek az augusztusi-szeptemberi adatok, amik meg még kedvezőek, hiszen akkor minden laza volt, és éppen a járványhelyzet még egész jól alakult. Hát most egyelőre még a harmadik negyedéves GDP adatok jönnek majd ki, amik nagyon szépek, meg a szeptemberi ipari termelés, meg fogyasztás, amik szintén azért még valószínűleg elég kedvezőek voltak. Úgyhogy még jó pár hét, mire elkezdjük látni. Most jönnek ki az októberi bizalmi index adatok, amik már azért sugallják, hogy itt megtorpant a javulás, tehát a harmadik negyedévhez képest negyedik negyedévben szinte biztos, vagy úgy tűnik, hogy nincs további javulás. Inkább az a kérdés, hogy lesz-e romlás, vagy nem lesz romlás. Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy ez a V-típusú kilábalás, ez most megtorpant, és most az a billegő kérdés, hogy csak teljesen vagy eléggé ellaposodik ez a kilábalás, vagy esetleg elindul egy második, egy W irányába. Hogyha erről ezzel kapcsolatban jönnének hírek, azért azt gondolom, hogy egy negatív hangulati elem lenne. Ezt még én nem látom, hogy a piac árazná. Azt már elkezdte árazni, hogy itt ellaposodott a kilábalás.
Hát ugye akkor ezt összefoglalva most az euróforintra én azt gondolom, hogy a legtöbb elemet azért érintettük, amit egy hónapos távlatban releváns lehet, hogy akkor egyetértesz azzal, hogy azért, hogyha nem lesz pánik, akkor egy ilyen szűkebb sávban most a piac kijelölte ezt a 366, én azt mondom, hogy lefelé a 362-nél már fontosabb, ott van az 50 napos mozgó átlag.
Ennél nagyobb volatilitásra számítok, mert az nem bizonytalan a környezet. Tehát én nem gondolnám, hogy ilyen nagyon szűk sávba beragadna a forint, így hogy gyakorlatilag naponta új esetszámok növekedése jön ki, meg kórházi esetszámok növekedése.
Ez a december 53-60-370-es sávunk, amivel mindig talán inkább felfelé törhet ki, én azt gondolom.
Hát nagyon oda tapad, tehát sokszor láttunk már sajnos ilyet, hogy oda tapad egy sávszér, vagy nem sajnos mindegy, csak hogy oda tapad egy sávszér, és aztán nem töri át, hanem akkor a másik irányba lefordul, és egy nagyobb mozgás jön. De tagadhatatlan, hogy a mostani negatívabb környezetben azért az esélye, hogy fölfelé ki tud pattani belőle, azért az ott van. De lefelé meg azért én inkább ezeket a 3-57-es szinteket gondolom erősebb támaszoknak, amik komolyabban meg tudják állítani mondjuk a forint erősödést így rövid távon. De mondom, nagyon sokszor nagyon illikvid a piac, és emiatt nagyon nagy mozgások tudnak benne lenni.
De akkor 60 alatt, vagy 60 környékén, vagy szigorúbban, agresszívabban véve 60 alatt egyértelműen vételi jelet látunk, és akkor 70 fölött, meg 70 környékén pedig eladás, itt akkor nagyjából mégiscsak ezek a támpontok.
Hát most a következő egy-két hétre, igen. Én így évvégére mindig úgy hiszek benne, hogy egy 3-55 azért be tud jönni. Ennek az egyik fő oka, hogy most az elmúlt hetekben is sok Európai Uniós forrás érkezett be az országba, nő a devizatartaléka a Magyar Nemzeti Banknak, most már 32 milliárd euró, ez még márciusban csak 24 milliárd volt, tehát óriási mértékben nőtt, csak egy hónap alatt 2 milliárddal, ugye 700 milliárd forintnak felel meg, és ez meg is jelenik a kormányzatnak a betéti számláján a Magyar Nemzeti Banknál ez az összeg. Tehát ott azért van lehetősége, és azt gondolom, hogy élni fog ezzel még a Magyar Nemzeti Bank és a kormány is, hogy ebből egy részt le fognak váltani a piacon, és ez azért fogja tudni erősíteni. És azt gondolom, hogy ennek egy részét még idén fogják realizálni. Biztos, hogy magas készlettel, mármint ilyen tartalékokkal fog neki menni a kormány a jövő évnek, mert a jövőre is magas lesz a hiány, és kell a finanszírozás. De miután még idénre is várunk még további 1,5 milliárd euró körülnyi bevételt az EU-tól, ezek, amik még nem érkeztek meg, ilyen EU-s pénzek az utófinanszírozásban, én látok rá lehetőséget, hogy ennek egy részét a piacon át forgatják meg.
És akkor áttérve a dollárra egy kicsit, ugye nagyon fontos lesz az elnök választás, ott 2 hetünk van, ott november 3-a az elnökválasztás időpontja. Nagyon érdekes, hogy sokat gyengült a dollár az elmúlt időszakban. Elsősorban, ha én jól értékelem, akkor ott az a fő narratíva, hogyha kialakul az új kabinet, akkor vélhetően könnyebben el fogják fogadni ezt a fiskális stimulust, és ezért tipikusan a fundamentális elemzők ezért dollár gyengülésre állnak be. És a kérdés szerintem mindig az, hogy ebből mennyi történt már meg eddig, és hogyha ténylegesen ugye megvan az elnökválasztás, akkor nem éppen az ellenkező történik, meg van egy profitrealizálás, és éppen hogy erősödik a dollár, ugye a múltkori elnökválasztásnál is egy nagyon erős dollár erősödés követte a Trump győzelmet, holott azért a gyengülést vártak sokan. De hogy vélekedsz ebben a kérdésben?
Hát az elnökök programjából az tűnik ki, hogy Biden, ugye a demokrata jelölt az, aki nagyobb lazításban gondolkodik. Részben adót kíván emelni, például a társasági nyereségadót 21-28%-ra akarja visszaemelni, ugye a magasabb jövedelmét, a felső 1%-nak az adóját akarja egyértelműen emelni. Úgyhogy abból részben abból próbálja finanszírozni a növekvő kiadásokat, de hát nagyon sok ilyen beruházási programja van, amivel próbálja élénkíteni a gazdaságot. Úgyhogy itt ez is egy nagy kérdés, amellett, hogy ki lesz az elnök, hogy hogyan alakul a szenátusnak, meg a kongresszusnak a összetétele. Arra is van esély, hogy mindenhol a demokrata többség lesz, és akkor gyakorlatilag minden, vagy csak nagyon sok lazítást el fognak fogadni. Nyilván ez azt is jelenti, hogy akkor az államadósság az megugrik, viszont a gazdasági növekedés szempontjából meg akár kedvező is lehet, mert egy nagyobb löketet ad a kilábalásnak. De hát igen,
Kérdés, hogy a dollár gyengítő lenne,
igen,
az a
ez
kérdés.
egy nagy kérdés. Hát alapvetően azért én még mindig azt várjuk, hogy fundamentálisan inkább gyengülhet egy kicsit a dollár. Ez az 1,20 körüli szint, ezt még mindig ilyen nagyjából egyensúlyinak gondoljuk, és ebből akár lehet egy túllövés is, amikor elmegy 1,23-1,24 magasságában, de igen, inkább az 1,17-1,18-as szintekről az év vége felé, az év elején az inkább fölfelé várjuk a dollárt kimozdulni. De arról nem beszélve, hogyha meg nem egyértelmű, hogy ki győz, akkor meg az még inkább az egyértelmű dollár gyengítési hatás, mert akkor nem is tudnak elfogadni fiskális programokat. Nem tudjuk akkor, mikor lesz hivatalos az új elnök, szóval az egy kedvezőtlen helyzet lenne a piacok számára.
És mi helyzet a másik politikai zajjal ezekkel a Brexit tárgyalásokkal? Ugye ott most halasztották megint a tárgyalásokat, és nagyot tudott rá erősíteni. Ugye a font sokat erősödött, most 400 fölött is járt megint a font forint. Arról lehet-e ezen a státumban valamit mondani, hogy optimista vagy inkább, vagy sem?
Hát abban a szempontból optimista, hogy most megint hajlandóak a britek tárgyalni az EU-val, mert hogy volt olyan mondásuk, hogy október 15-16 után nem ülnek már tárgyalóasztalhoz az EU-val. Hát most úgy tűnik, hogy mégis leülnek, úgyhogy még van hát ez a két és fél hónap, inkább 2 hónap hátra az évből, amíg meg kell a megállapodásnak meg kéne születni, és el kell fogadtatni mindenkivel. Én azt gondolom, hogy egy bő hónapjuk van, hogy ezeket még letárgyalják. Az, hogy itt egy teljes körű megállapodás szülessen, ennek már nagyon pici az esélye. Tehát annak van esélye, hogy azért nem egy teljes megállapodás nélküli kiesés lesz az EU-ból, és akkor egy szimplán WTO-n keresztüli kereskedés fog utána zajlani az EU és a britek között, hanem csomó főpontban meg tudnak állapodni, és akkor egy nem is egy teljes szabad kereskedelem, de sok fontos területen azért van egy megállapodás, hogy hogyan tudnak együttműködni a felek egymással. Ennek van szerintem realitása, de hát ehhez is még mindenki félnek engednie kell, hogy ez a kompromisszum létrejöjjön. De mondom, a pozitív hír az, hogy most úgy tűnik, hogy folytatódnak ezek a tárgyalások, és hát valószínűleg azért a britek szeretnének valamilyen megállapodást összehozni, és hát azért az EU-nak sem lenne utolsó, hogyha lenne egy megállapodás. Az EU-nak még mindig az azért egy nagyon fontos, hogy túl jól azért a britek ne jöjjenek ki belőle, hiszen ők próbálják az EU-t jobban összezárni, vagy egy hullámról hosszra hozni, különösen úgy, hogy most már van ez a közös finanszírozási programjuk, a vírus válság miatti kezelésre, és ugye próbálják ezt a közös Európai Uniós költségvetést minél inkább kiépíteni, és ennek egy nagyobb teret engedni. Hát ebben most azért nem lenne túl jó, hogyha sok európai tagállam úgy gondolná, hogy akkor ki kéne lépni az EU-ból, tehát inkább egy összezárás az neki fontos szempont.
Igen, szerintem itt az lesz a nagy kérdés, hogy tud-e a feltörekvő devizákon lévő nyomás enyhülni, akkor hogyha valamiféle kompromisszum, ugye ez a fő szenárió, hogy mégis valamiféle kompromisszum születik, valamiféle deal születik, hogy akkor ez a generális nyomás a feltörekvő devizákon, ez tudna esetleg enyhülni erre?
Hát, nem gondolom, hogy emiatt van a feltörekvő devizákon a nagy nyomás, az inkább azért Európát sokkal inkább érinti. A feltörekvő devizákat, mint a török líra vagy dél-afrikai, hogy ezek azok sokkal jobban fülnek a nemzetközi konjunktúrától, a nemzetközi hangulattól, illetve a dollár
átfolyamától. A forint tudna erősödni, hogyha
a forintnak, meg az EU, szerintem azoknak azért inkább pozitív egy ilyen.
A régiós, akkor nem.
A régiónak azért inkább ez egy pozitív fejlemény lenne, hogyha egy ilyen megállapodás jönne. És akkor ez pont így december környékén hozhatna egy ilyen kisebb erősödési hullámot is akár.
Igen, hát akkor tulajdonképpen az EU-s pénzek ez egy pozitív Brexit megállapodásra segíthetne a forinton, a hangulati romlás pedig egyértelműen rontana, de azért még a betéti oldalon ott van a jegybank, aki azért az extrém mértékű forint gyengülést azért úgy látjuk, hogy meg tudja fogni.
Igen, hát hogyha nagyon gyengül a forint, akkor azt gondoljuk, hogy emel tovább a egyhetes betéten, és akkor próbálja azért megfogni a forint árfolyamnak a gyengülését.
Én köszönöm szépen, Dávid. Azt gondolom, hogy a legtöbb, vagyis hát mindent, amit én meg akartam kérdezni, ezt megkérdeztem. Egy biztos, hogy nagyon sok a politikai zaj most, Brexit oldalról is, és az amerikai választás oldaláról is. És mi is egy hónap múlva újra fogjuk ezeket értékelni, és igyekszünk. És addig is mindenkinek megköszönjük a figyelmet, és minden jót kívánunk.
Szép napot kívánunk!